Kedves hallgatóink, két zene és művészet terapeutával beszélgetek a következő percekben, akik a Mosoly Alapítvány által már 2 éve tartanak foglalkozásokat a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórházban gyerekek, fiatalok számára. Köszöntöm a stúdióban Kovácsné Testléri Beát, a zene és művészet terapeutát, okleveles pszichológust, csecsemő szülő kapcsolati konzulenst, mindfulness tanárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Illetve Felföldiné Baranya Nóra, zene és művészet terapeutát, szociálpedagógust, kokaspedagógust.
Üdvözlöm én is a hallgatókat!
Kezdjünk is azzal, én azt gondolom, hogy mit tudhatunk itt a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kórházban zajló foglalkozásokról. Ugye, ahogy már említettem itt a felkonferálásban, ezek már 2 éve zajlanak tulajdonképpen. Hol pontosan a kórházon belül?
Hát 2 helyen, én az egyik helyen vagyok, a gyermekpszichiátriai osztályon, ahol hetente 3-szor tartunk 2 csoportnak zeneterápiás csoportfoglalkozást. Itt ugye teljesen vegyes korosztályú, mondhatjuk, és vegyes diagnózissal rendelkező gyerekek vannak, és ezért ilyen mindig ilyen spontán kell megtalálnunk, hogy mi az, ami a legalkalmasabb a gyerekeknek. Az egésznek a célja az, hogy nyilván ők jobban érezzék magukat, hogy jobban legyenek. És akkor Nóri pedig még a gyerekonkológiára is jár, arról inkább ő beszéljen.
Igen, a heti egyszer a gyermekonkológián is tartok, általában ágy melletti zeneterápiás egyéni foglalkozást ott a gyerekeknek.
Hogyan zajlanak ezek? Mik történnek ezeken a foglalkozásokon? Ezek ilyen 3/4 órások nagyjából, mint egy tanúra, vagy azért rövidebbek, több kis részre szakadnak?
Hát a csoportfoglalkozás az általában 40-45 perc között van. Mindig azért alkalmazkodunk ahhoz, hogy milyenek a gyerekek, tehát például kisebb ADHD-s gyerekeknél lehet, hogy kicsit rövidebb, és akkor a nagyobb kamaszoknál meg mélyebbre lehet menni, jobban lehet beszélni, akkor ott lehet, hogy kicsit hosszabb, tehát ilyen 5-10 perc eltérés az mindig lehetséges. Egyébként maga a foglalkozás az mindig egy nyitókörrel kezdünk, ki hogy érkezett, aztán, hogy megbeszéljük azt a néhány szabályt, ami van, ami nem sok, mert nyilván nem is terheljük ezzel, de azért az nagyon fontos, hogy egymást ne bántsák, akár szóval, vagy egy rosszabb nézéssel se, meg hogy tudjunk zenélni, és ne zavarjuk egymást. És akkor utána valamiféle terápiás folyamatba kezdünk bele. Ezt így előre tervezni itt nem nagyon tudjuk, mert nem ismerjük a csoport összetételt, csak mikor oda kerülünk, ezért ezt így egymásra nézve szoktuk, hogy akkor most éppen aktív vagy receptív zeneterápiát csinálunk, és hogy akkor körülbelül mit fogunk csinálni velük. Akkor ez zajlik, és akkor a végén, a foglalkozás végén mindig van egy zárókör, ahol őket megkérjük arra, hogy adjanak egy visszajelzést, ami szerencsére legtöbbször pozitív, illetve ahol még elmondhatják azt is, hogy esetleg valami elgondolkodni való eszükbe jutott-e a terápia során, amit szeretnének tovább gondolni.
Említett itt 2 fogalmat, aktív és receptív foglalkozás. Ezek mit jelentenek, mi a különbség köztük?
Az aktív zeneterápiában konkrétan zenél a kliens, vagy a beteg, vagy a gyerek, inkább hívjuk most így gyereknek, ne tegyük bele ilyen kategóriába, és tehát ott konkrétan hangszerekkel, olyan hangszerekkel, akit bárki meg tud szólaltatni. És a receptív terápia, az pedig egy ilyen befogadó terápia, tehát amikor ő hallgat egy zenét, és azokra az érzésekre, gondolatokra figyel, ami így a zenehallgatása közben feljön, és aztán ezeket egy picit megbeszéljük, vagy lerajzoljuk, vagy valamilyen formában megnyilvánulnak ezek az érzések, gondolatok. Még az onkológián, itt a gyermekonkológián a gyekben heti 1 alkalommal tartok ágy melletti terápiát, vagy nagyon ritkán esetleg egy ilyen kis csoportos terápiát, tehát ilyen 2-3-4 fővel. És ugye ez is teljesen változó, ez is teljesen egy ilyen nyílt lap, amikor odaérek, hogy melyik gyerek éppen hogy van, be tudok-e hozzá menni, kik lesznek ott bent, milyen életkorúak, milyen diagnózissal, mert sajnos a diagnózis az általában elég hasonló, de hogy éppen most olyan állapotban van-e, hogy kapja mondjuk a kemoterápiás kezelés, és annyira rosszul van, hogy meg se lehet őt éppen közelíteni, vagy elkapott valami fertőzés, vagy nagyon alacsony a sejtszáma, tehát hogy egyáltalán be tudok-e menni. De ha be tudok, akkor azért ott is nagyon szép dolgok tudnak történni, és ugye ennek sincsen egy ilyen, vagyis hát ennek konkrétan nincsen egy ilyen elmondható, nem tudom, kerete, hogy ez hogy működik, hiszen teljes mértékben az adott gyerek, az adott helyzet ott alakul ki, ahogy beszélgetünk, hogy éppen mit fogunk csinálni. Szóval ez ilyen nagy egy eszköztárral kell oda úgy bemenni, legalábbis gondolatba, meg aztán nyilván van a kis dobozom is, amiben mindenféle csoda dolog van, de hogy teljesen kiszámíthatatlan. És ebből adódóan volt olyan, hogy hónapokig tudtunk egy gyerekkel együtt dolgozni, abból született majdnem egy film, amit mi ott hónapokig együtt csináltuk, egyáltalán a történetet megírtuk, zenét írtunk hozzá, kigyurmáztuk a figurákat, megcsináltunk bábokból a szereplőket, és a hátteren dolgoztunk, és aztán hál' Istenre hazaengedték, szóval, hogy nem született meg az a film, de azért az a folyamata, hogy mi ott kidolgoztuk magunkból ezt az egész betegséget, meg ezt a történetet, ami nyilván a betegség átszövése volt, az egy ilyen nagyon szép történet volt. Egészen kicsi gyerekekkel, szóval mondjuk akár ilyen fél évesekhez is beszoktam menni, csak egy picit úgy énekelgetni nekik, vagy csak annyira, hogy akkor a szülő egy kicsit menjen ki, sétáljon egyet, addig én bent vagyok, és zenélek a gyerekkel. De akár 2-3-4 évesekkel is szoktunk akár körjátékozni, hogy éppen olyan állapotban van közösen zenén, ha ki tud jönni, van egy kis foglalkoztató kint ott az osztályom, és akkor ott tudunk gyerekdalokat énekelni, amiket ők szeretnek, akkor azt ők zenével, tehát hangszerekkel kísérik, vihart játszunk együtt, vagy mesét írunk mondjuk már a nagyobbak, az ilyen 8-9-10 évesekkel, azt megzenésítjük. Tehát nagyon sokféle dolgot lehet csinálni, de nagyon kérdéses, hogy éppen mit.
Akkor tulajdonképpen ez nagyfokú rugalmasságot igényel, ugye?
Igen, abszolút. De egyébként ugyanúgy a pszichiátria is, tehát hogy ugye ez itt a gyerekonkológia és a gyerekpszichiátria, és ez egy ilyen egész nagy improvizáció ez az egész. És azért nagyon szerencsés, hogy a Mosoly Alapítvány nagyon támogatja a munkánkat, mert akármilyen képzésre van mondjuk igényünk vagy szükségünk azért, hogy ugye még jobban tudjuk a munkánkat végezni, akkor abszolút támogat anyagilag is, meg úgy emberileg is, vagy hogy mondjam, szóval minden téren nyitott arra, hogy fejlődjünk, és segít nekünk ebben.
Ugye többek között ADHD-s gyermekeknek is tartanak foglalkozást. Miért fontosak az ő számukra ezek?
Hát az ADHD-soknál ezek a foglalkozások leginkább a figyelemfókuszra tudnak hatni. Ugye egyrészt nekik eleve probléma az, hogy fenntartsák a figyelmet. Nyilván a hiperaktivitás is ott van sok esetben, főleg a kisebbeknél az elég intenzív, ezért mi mindig egy általában ilyen mozgásos, ritmusos feladatokat adunk nekik. Ez mind a kettőt fejleszt, egyrészt lehetőségük van nem egy helyben ülni, hanem mozogni közben, másrészt pedig a ritmussal fokozatosan növeljük azt az elvárást, hát nem is elvárás ez, de nem tudok most jobb szót rá, amire figyelniük kell. Tehát az elején egy nagyon egyszerű dologgal kezdjük, egyáltalán csak annyi, hogy mondjuk egyszerre kezdjük el, és akkor azt csinál, amit szeretne azzal a ritmus hangszerrel, de aztán a végén meg eljutunk oda, hogy akár egy mondóka, és akkor külön, és tényleg el lehet velük jutni néhány alkalom alapján, ez az, ami jó benne, hogy mond egy mondókát, hozzáüt egy teljesen más ritmust, a lábával dobolja a mérőt, és még esetleg egymást követően folytatják a sort, és nem is mindig mindenki játszik. És ez már egy nagyon összetett figyelemfókuszt feltételez, ami nagyon fejleszti azt, hogy hogyan tudnak figyelni és koncentrálni, és pozitív hatással van rájuk.
Egy-egy ilyen foglalkozáson általában hány gyerek vesz részt?
Teljesen változó az osztály összetételétől függően, ugye ez is a munkánknak a szépsége és nehézsége egyben, hogy fogalmunk sincs, hogy amikor megérkezünk aznap, akkor hányan és milyen diagnózisú gyerekek fognak minket várni. Általában mondjuk, hogyha ilyen ADHD-s csoportot viszünk el, akkor azért az egy ilyen 4-5 fő szokott lenni, de mondjuk a maximum az ilyen 8 fő volt szerintem az elmúlt 3 évben, akik így egyszerre voltak. És most a hallgatók így mondhatják, hogyha persze, hát így könnyű, hogy 8 gyerekkel, és valóban, tehát, hogy szoktuk is mondani, hogy nem irigyeljük azokat a pedagógusokat, akiknek az osztályában mondjuk van 3-4 ilyen típusú gyermek, de hogy ugye mi ott nagyon koncentráltan próbálunk meg dolgozni velük.
Válasszuk szét azért egy picit, mert ugye, ha jól értem, akkor foglalkoznak beteg gyerekekkel, illetve foglalkoznak olyan gyerekekkel, akik betegek, valamilyen kezelés alatt állnak, és ADHD-sok emellett.
Hát ez most az ADHD az egy diagnózis és egy betegség, tehát nem választanám külön a kettőt, tehát és sokan azért vannak benn, mert ADHD-sok, és egy gyógyszerre van szükségük, aminek a beállítása heteket vehet igénybe, hiszen meg kell találni. Sokféle ADHD gyógyszer van, ami már egyre kevésbé hat a gyerekekre, és olyankor egy másikat kell kipróbálni, de hogy nyilván mindig az a cél, hogy minél kevesebb gyógyszert kelljen szedni, ezért igyekeznek úgy beállítani, hogy hasson is, de ne legyen az, hogy utána később folyamatosan növelni kell mondjuk az adagot, vagy másik fajta gyógyszerekkel átállni.
Egy picit azért néhány gondolatot magáról az ADHD-ról is mondjunk, ugye én úgy tudom, hogy egyre szélesebb az a réteg, akikről kiderül, hogy ADHD-sok. Egészen pontosan egy 2011-es tanulmányról olvastam, hogy Magyarországon legalább 70 ezer ADHD-s gyermek él. Mit jelent ez?
És azóta már mennyi lehet?
Hát igen, mert ez egy 15 évvel ezelőtti tanulmány. Mit jelent az ADHD?
Az ADHD általában a gyerekkorban a hiperaktivitása, de lányoknál és fiúknál is másképp jelenik meg, de a hiperaktivitás és figyelemzavar tulajdonképpen együtt az ADHD, és egyébként van felnőttkori ADHD, amit nagyon sokan nem ismernek föl, és teljesen más tünetei vannak, mint gyerekkorban. És gyakorlatilag, hát a gyerekeknél a legfeltűnőbb általában az iskolában az, hogy nem tud ülni nyugton 45 percig, nem tud figyelni, hol ide néz, hol oda néz. De hát valljuk be őszintén, ilyen sok gyerek van azért, és nem mindenki ADHD-s. Az, hogy egyre több az ADHD-s, ez valószínűleg a felgyorsult világ, a finomabb diagnosztikus módszerek, azok is hozzájárnak, meg nagyon sokszor, tehát ADHD-s tüneteket okoznak a digitális eszközök, a képernyő, és ez nem feltétlenül ADHD-t jelent, és nem is és ha kivizsgálják rendesen ADHD-ra, akkor valószínűleg nem is fog diagnózist kapni, de a tünetei ugyanazok, ezért a közönségnek, az iskolában, a tanároknak, a társainak azt fogják gondolni, hogy ADHD, és hiszen azt okozza, és ugyanazokkal a módszerekkel lehet is velük foglalkozni, tehát hogy valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennyire megugrott az ADHD-nak a központi szerepe, de azt tudni, hogy az ADHD-nak van biológiai oka, tehát a diagnózis az is szükséges, de egyre több valóban, amit észreveszünk, és sok oka van ennek valószínűleg.
Mi a tapasztalat egyébként ezek a foglalkozások, ezek a zeneterápiás foglalkozások? Mely korosztályon, hogy úgy fogalmazzak, furán megfogalmazva, tud legkönnyebben segíteni? Minél hamarabb elkezdik, annál inkább?
Én azt gondolom, hogy minden korosztálynak, hogyha megtaláljuk azt a módszert, ahogy hozzá lehet közelíteni, vagy ahogy ő neki azt se tud segíteni, akkor végülis mindegyik korosztály, tehát a felnőtteknek is nagyon jót tesz, és egyébként én például terhesen is már zeneterápiáztam a gyerekemet a pocakomba, tehát hallgattuk a klasszikus zenét, szóval, hogy ez tényleg így a mínusz 9. hónaptól kezdve, akár a 190 éves korig lehet, tehát nincs ilyen határ belőve. Nyilván az, hogy milyen módszerrel fordulunk oda egy adott korosztályhoz, egy adott diagnózishoz, egy adott problémához, az mondjuk azért meghatározóbb tud lenni.
Igen, tehát itt is hozzátenném, hogy én is koraszület intenzív osztályon is zeneterápiáztam, most is van felnőtt csoportom Budapesten, de hogy például a demenciában szenvedő idősekkel is nagyon-nagyon hatásos, de a kómában fekvőknek is nagyon bizonyítottan hatásos. Van olyan kollégám, aki úgy dolgozik kómában lévőkkel, és nagyon, tehát nagyon széles körben lehet hasznosítani.
Én például dolgozom fogyatékosokkal is, igen, zeneterápiával, szóval.
De mint minden terápiának, ezt is egyére kell szabni, tehát mindig ahhoz alakítjuk, ami. És az is jó, hogyha több módszer van, mert akkor lehet rugalmasan kezelni.
Beszélgettünk már azért nagyjából arról, hogy hogyan épül fel ugye egy-egy zeneterápiás foglalkozás. Hallhattuk itt ugye, hogy kétféle formájában, az egyik, amiben aktívan bevonódnak ők is, a gyerekek is, a másik, amikor pedig úgy félig meddig kapják az információkat. Lehet, hogy buta lesz a kérdés. Milyen zenéket hallgatnak ők ilyenkor, vagy milyen dalokat énekelnek, mert ugye hallhattuk, hogy van, hogy énekelgetnek, vagy mondókáznak.
Általában terápiás hatása a klasszikus zenének van, illetve az autentikus népzenének konkrétan. És ezen belül is azért vannak ilyen megfigyelések, hogy például csak a zongora, az nem annyira jó például erre vagy arra, vagy az énekes zenét, az ha csak lehet, azt kerüljük, mert az elvisz egy picit a fókuszt. Tehát, hogy vannak ilyen szabályszerűségek, amiket nyilván az ember így a munkája során tapasztal ki, vagy van az mond, vagy aki komolyabban foglalkozik a zenével, annak például nem annyira, tehát kontraindikátor lehet a zeneterápiában, mert hogy ugye ő másképp, az ő agya másképp fogja fel a zenét, mint az, aki nem tanul konkrétabban. Énekelni az egy ilyen nagyon intim dolog, amikor az ember elkezdi. Tehát, hogy sokkal bátrabban megüt bárki egy dobot, mint az, hogy elkezdjem énekelni, de annak is meg tud lenni az ideje és a helye, amikor egyszer csak azt mondjuk, hogy na és akkor most pedig énekeljünk egy dalt. Vagy van, hogy egy olyan csapat gyűlik éppen össze, akik ilyen nagyon kis énekes, mondjuk ilyen kiskamasz, nagykamaszok, és akkor tartunk egy olyan foglalkozást, ahol inkább egy ilyen énekfókuszú.
Igen, ilyen karaoke jellegű dolgok is néha előjönnek, így nyilván, amikor ők úgy kicsit az az igényük is, mert próbáljuk azért nyilván ahhoz is alkalmazkodni, amit ők szeretnének.
3-4 éves kortól 18 éves korig zajlanak tulajdonképpen ezek a foglalkozások. Kik fogékonyabbak?
Nincs, hogy kik a fogékonyabb, mert lehet, hogy egy depressziós kamasznál mondjuk tudunk egy olyan zenével hozzá közelíteni, ami őt nagyon megindítja, vagy nagyon sokat segít neki abban, hogy egy picit az állapota javuljon, és lehet, hogy nyilván ugyanez nem működik egy 5 éves ugri-bugri kisgyereknél, de ott nála pedig nagyon jó tud lenni, hogyha egy nagyon erős kereteket szabunk, és ő abban, hogyha biztonságosan tud mozogni, hogy most üsd meg a dobot, most ne üsd meg a dobot, most add tovább a dobverőt, tehát hogyha ilyen nagyon egyértelmű határozott utasításokat kap, abban egyébként amellett, hogy először nagyon szokatlan a gyerekeknek, de utána annyira látszik rajtuk, hogy elengednek, hogy akkor ez itt egy biztonságos tér. Itt egyértelműek a szabályok, és olyan szabályok, amiket én is be tudok tartani. Szóval, hogy tényleg attól függ minden korosztály, diagnózis, probléma alapján, hogy milyen módszert alkalmazunk, vagy hogyan fordulunk oda hozzájuk, de nincs ilyen, hogy inkább nekik, vagy inkább nekik.
Sok tényezős akkor tulajdonképpen ez az egész. Egy gyerek általában hány zeneterápiás alkalmon tud részt venni? Mert gondolom azért itt nem a végtelenségig tudnak ők ide járni.
Hát ugye itt ennek az osztály, ez nem egy krónikus osztály, tehát itt mondjuk ilyen 10 napig van, aki csak egy hétig, van, aki 2 hétig esetleg, ritka esetben 3 hétig van, vagy gyerek. Tehát mivel heti 3 foglalkozás van, általában az a 3-6 közötti a legnagyobb átlag, amit tudunk, és akkor még megnehezíti ez a fluktuáció, hiszen nem mindig ugyanaz a társaság lesz egy csoportban, hiszen mindig mennek haza, mindig jönnek újak, és akkor ezért is nehéz egy kicsit a csoportosztás, mert nagyon sok mindent figyelembe kell vennünk. Néha vannak olyanok, hogy megbeszélünk valakivel, hogy legközelebbük ezt szeretnék csinálni, vagy folytassuk ezt, vagy csináljuk még egyszer, és akkor a következő csoportra kiderül, hogy gyakorlatilag a fele társaság hazament, vagy jöttek újak, akkor hogy tartsuk be ezt? De itt nekünk mindig improvizálni kell egy kicsit.
Azt gondolom, hogy itt az elmúlt 2 év alatt már nagyon sok tapasztalatot és visszajelzést kaptak önök, akár a szakemberektől, akik ugye ott dolgoznak a kórházban, akár esetlegesen a szülőktől, nem tudom, tőlük mennyi visszajelzés érkezett. Miket akarnak ezek a visszajelzések?
Sajnos a szülőkkel mi nem szoktunk találkozni, a javaslatainkat el szoktuk mondani, ami bekerül a zárójelentésbe, vagy nem, vagy valahogy oda kerül a szülőhöz. Alapvetően nekünk azért a gyerekek visszajelzései, ami így a fő lehetőségünk is, és ami minket is úgy előre visz, vagy ami úgy méri nálunk a sikert. Minden csoportfoglalkozás végén végén van egy ilyen visszajelző kör, ahol elmondhatják, hogy jobban, rosszabbul vannak, mint hogy érkeztek, és azért általában azt kapjuk, hogy sokkal jobban vannak, hogy nagyon jól érezték magukat, hogy hú, hát ez már most nagyon kellett nekik. Tehát, hogy általában pozitív, nem mondom, hogy nem volt olyan mondjuk egy nagyon depressziós kamasznál, hogy semmi, meg jó, meg nem. Tehát nyilván ismerjük a kamaszokat egyébként is, tehát azért irreális elvárásaink nincsenek, de azért van, tehát, hogy azért például ilyen kamaszt kizökkenteni több alkalom alatt, azért az egy sikerélmény szerintem, amikor ő is be tud vonódni aztán mondjuk a harmadik, negyedik alkalomra. Vagy egyébként egy konkrét példát is mondhatok, pont a mai nap megyünk majd itt a beszélgetés után terápiát tartani, hogy például van egy kislány, aki teljesen elszomorodva, befordulva érkezett meg egy hete, így lehajtott fejjel, a haja is a szemébe lógott, nem is vett részt semmibe, válaszolni se válaszolt, de még arra se, hogy hívnak és hány éves vagy. És a múlt alkalommal már abszolút csillogó szemmel aktívan részt vett, és kiderült, hogy ő nagyon szereti az állatokat, és akkor mára már, mivel egyébként be a állatasszisztált terapeuta is, tehát hogy elég közel álló is az állatokhoz, mára már ő készült valamilyen ilyen lovas állatos gyakorlattal, amit én még én sem tudok, hogy mi lesz, de kíváncsian várom. Szóval, hogy például azért ezek sikerek, amikor egyszer csak így valahogy áttörik az a fal, vagy áttör az a fal, és aztán tudunk együtt dolgozni.
Hát én is ezt mondanám, hogy nyilván hasznos lehetne a szülőkkel is tartani a kapcsolatot, de egyébként nagyon nagy szerencsénk az, hogy a szakmai tím megengedi, hogy az ő heti megbeszéléseiken részt vegyünk, és egyre inkább azt érezzük, hogy ha mondunk valamit, akkor azt meg is hallgatják, tehát látszik, hogy adnak arra a véleményünkre, meg a mi tapasztalatainkra, hogy melyik gyerek hogyan viselkedik, mit csinál az alkalmakkor, és ezért feltételezem, hogy amikor mi azt javasoljuk, hogy egy ADHS gyereknek jó lenne, ha zenét tanulna, vagy dobolni tanulna, én szinte biztos vagyok benne, hogy ezt a szülőnek megadják ezt az információt, aztán nyilván a szülő nek a lehetőségeitől is függ ez a dolog, hogy mennyire tudja megvalósítani, de hát legalább eljut az információ, és ez mindenképpen egy nagy könnyebbség.
Nemrég egy workshopot is tartottak szakembereknek, ritmus, figyelem és kapcsolódás, zeneterápiás játékok, gyakorlatok az ADHD-s gyermekek fejlesztésében címmel olvasom itt a Puskámból. Mit tudhatunk erről?
Igazából a gyermek és serdülő pszichoterápiás folyóiratnak minden évben van egy konferenciájára, és ide kaptunk meghívást. Gyakorlatilag nem mondanám, hogy ez egy módszertan, meg tényleg nem az, hogy mi találtuk ki, hanem inkább csak az, hogy mi így a tapasztalataink alapján összeállítottunk egy olyan feladatsort, olyan tevékenységeket kiválogattunk, amelyekkel azt vettük észre, hogy ezen kevés alkalom alatt is valamiféle előre lépést veszünk észre. Nyilván nem beszélhetünk terápiáról néhány alkalommal, nem beszélhetünk eredményről, mert attól nagyon távol vagyunk, de minden esetre szemmel láthatóan észrevehető az, hogy a figyelemfókuszuk elsősorban az javul, és tudnak odafigyelni egyre hosszabb és hosszabb időre, és egyre komplikáltabb dolgokra, összetettebb dolgokra, és ebből tartottunk egy saját élményes workshopot tulajdonképpen, egy nagyon rövid elméleti bevezetőről, mivel szakemberek voltak, nyilván ez tényleg nagyon rövid volt, ez utána egy összesen másfél órás volt a workshop, tehát egy jó bő órás saját élményes volt, ahol bemutattuk ezekből a tevékenységekből, vagy feladatokból bemutattunk néhányat nekik, és akkor nyilván mindegyikhez azért hozzátettük, hogy mi a tapasztalatunk vele, hogy miért jó ez, és hogyan, meg milyen nehézségekkel szoktunk találkozni az adott gyakorlatnál.
Igen, mert azért az látszódik, hogy a szakemberek pont azt nem kapják meg, amire a legnagyobb szükség lenne, az pedig a konkrét gyakorlatok, tehát valami eszközt a kézbe, és mi meg nem vagyunk irigyek, tehát amit itt évek alatt úgy nem mondom, hogy kifejlesztettük, mert tényleg nem a spanyol viaszt találtuk fel, hanem csak megfigyeltük azt, hogy az a fajta játék, vagy gyakorlat, vagy az a típusú dolog, az hogyan működik ott a gyerekeknél ebbe a közegbe. És azért az nagy öröm volt látni ezen a konferencián, hogy mondjuk 40-50 éves gyerekekkel foglalkozó pszichológusok milyen örömmel végezték el ezeket a játékokat, vagy játszottak velünk, tehát hogy mennyire be tudtak ők is vonódni. Szerintem vagy 40-en voltak, vagy
Hát jóval túl voltunk a megengedett létszámon, tehát mert eleve túljelentkeztek.
Ha nagyon népszerű volt.
Igen, alig fértünk el, tehát azt hiszem 25-ben maximálták, és körülbelül 40-en voltunk. Igen,
igen, és hogy tudtunk nekik olyat mutatni, ami remélhetőleg majd így tovább gördül az ő fejükbe, és nyilván azért mindegyik egy ilyen nagyon, tehát azért a zeneterápia az egy nagyon specifikus dolog, szóval azért úgy kell hozzá az a papír, nem hiába, mint ahogy mindenhez, szóval én sem végzem el a pszichológus munkáját, vagy a, nem tudom, a gyógypedagógus munkáját, mivel nem értek hozzá, és azért nyilván ez fordítva is így van, de hogy azért mindegyik gyakorlat olyat, amit mindenki tudja így a saját szakmájába visszaforgatni, vagy kivenni belőle azt, amit ő ott tud használni, és nekünk valójában ez volt a célunk, azon kívül, hogy megmutassuk a munkánkat, mert nem mondjuk magunknak dolgozunk, de hogy azért ez így jó érzés, hogy szakembereknek megmutatni, hogy egy picit így tudjuk adni át ezt a fajta tudást, hát igazából inkább csak ezeket
tapasztalatot,
igen. Úgyhogy reméljük, hogy vagy hát ezeket a visszajelzéseket kaptuk a konferencián, hogy azért ez úgy beindította az ő fantáziáikat, hogy a saját munkájukban hogy tudják majd ezeket használni.
És tudnak még több ADHD-s gyermeken segíteni,
reméljük,
ezek által.
Reméljük, így van.
Egy picit beszéljünk azért néhány gondolatot magáról a Mosoly Alapítványról, amelynek a keretében ugye ezek a foglalkozások is megvalósulhatnak itt a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Kórházban.
Hát a Mosoly Alapítványnak szerintem az a célja, hogy a gyerekek gyógyulását segítse mindenféle módszerrel szerte az országba. Tehát Budapesten több intézményben is, de vidéki nagyvárosokban is dolgozik a Mosoly Alapítványnak a terapeutái. Igazából ők elsősorban ezek a élménnyel, gyerekekkel foglalkozó terápiás módszereket használják, így, mint a zeneterápia. Ugye nyilván mi is ezt kombináljuk néha a kis művészettel, tehát ahogy mondtuk is, hogy például egy receptív zenehallgatást, azt sokszor rajzal dolgozunk fel, vagy valami alkotással, de hát ez a képzésben is benne van, tehát ez nyilván azért is. Illetve a meseterápia még, amit szoktak alkalmazni kollégák, most kezdjük majd a meseterápiás képzést, és akkor utána mi is könnyebben be tudjuk azt is vinni. Hát mindenki ahhoz nyúl, ami a legjobb módszer, meg ami az adott alkalomhoz és az adott klienshez van, mert igen, annyit tennék hozzá ehhez is, hogy mi megmutattunk nekik tevékenységeket, de hogy az a jó, hogy ők nekik ezt tovább kell dolgozni, hozzá kell alakítani, alkalmazni, adaptálni ahhoz a közeghez, amiben ők dolgoznak, mert nem mindenkinél ugyanúgy dolgozik, szóval ezek csak alapötletek, amit aztán lehet módosítani.
Önök hogy kerültek egyébként kapcsolatba magával az alapítvánnyal, illetve itt a Vármegyei Kórházzal?
Hát engem a Zeneterápiás Egyesület hírlevelében írták, hogy keresnek ide zeneterapeutát, és én akkor arra érdeklődtem, hogy egyáltalán miről van szó, és úgy jelentkeztem.
Engem pedig megkerestek egy kedves ismerősöm, aki megtudta, aki ott dolgozik egyébként a pszichiátrián, hogy ugye indítana Mosoly, de nem talál beához pár terapeutát, és akkor úgy szólt, hogy indulna itt egy ilyen dolog.
Igen, mert én valamikor novemberben jelentkeztem, és a végén májusban indultunk el, szóval igen. Várni kellett, hogy legyen pár. Ez azért fontos, mert csoportban, amikor ilyen súlyos esetek is lehetnek, akkor kötelező eleve a kettős vezetés, tehát anélkül nem tudjuk elindítani.
Ugye beszéltük már, hogy 2 éve végzik itt a foglalkozásokat. Mik a tervek?
Szerencsére Mosoly nem projektekben gondolkodik, hanem hosszú távra tervez, tehát amíg szerintem minket itt elfogadnak, és a csapat tagjai vagyunk, addig szerintem a Mosoly ezt finanszírozza a mi munkánkat. Tehát, hogy nincs vége ennek a projektnek így megszabva, hogy projekt, tehát pont most mondtam, hogy nem projekt, de hogy tehát nincs vége ennek a programnak, igen.
Tehát van olyan ismerősünk, aki Pécsen évtizedek óta csinálja, úgyhogy egyik elsőnek ott indult szerintem.
És mindig más-más osztályon egyébként?
Nem, általában ugyanolyan osztályon. Tehát mindig az a lényeg, hogy gyerekek, tehát ők ugye gyerekekre fókuszálnak. Nagyon sok van ugye, ahol krónikus betegek vannak oda, meg most ez a pszichiátriai, az nem olyan rég nyitottak ebbe az irányba is, hogy a pszichiátriai betegekkel is foglalkozni.
Hát én már csak a munkájukhoz sok sikert kívánok, és mindenképp azt, hogy minél több gyermekhez érjenek el ezek a foglalkozások, akiknek szükségük van rá. Kovácsné Testléri Beáta, illetve Felföldiné Baranya Nóra zenei és művészetterapeutáknak köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük a meghívást.